Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 8-a csütörtök reggel van, 8 óra 9 perc. És itt van Kántor Endre.
És Kedde Balázs.
És a kedves hallgatók is.
Például László, aki írt nekünk Messengeren, sziasztok, 33 éve tanárkodok, minden évben, egyébként ő az a László, aki kiváló házi sörökkel látott el minket, amit Katona Csaba itt élő adásba elemezett is.
Tényleg?
Úgyhogy azt mondja, 33 éve tanárkodok, minden évben az érettségin bizonyítanom kell. Orvosok, gyógyszerészek, gyógytornászok, tanárok lettek a tanítványaimból, emelt szinten érettségi minden évben tantárgyi bizottságban. Öreg vagyok már bohócnak, nem vizsgázok. Ha kell, katás vállalkozóként óránként 15 000 forintért fogok órát adni, napi 2 óra, és megvan a havi betevő. Csak ennyit arról, hogy megint ő hogy éli meg ezt a belügyminisztériumi rendelettervezetet a tanárok NAT vizsgájáról többek között, úgyhogy ez egy vélemény.
És kaptunk, jaj, a cicák világnapján kaptunk egy fotót Buciról, aki már nagyon várja, hogy találkozzunk, ugye megígértem, hogy meglátogatom a főpolgármesteri hivatal hivatalos, nem tudom, ilyen official macskája, vagy nem tudom, hogy kell mondani az ott lakott, ugye rendes önkormányzati rendelet gondoskodik az ő ellátásáról, és külön költségvetést allokáltak erre, külön forrás van arra, hogy a cicát ott jól tartsák, úgyhogy igen, készülök én is a nagy találkozásra, előbb-utóbb összehozzuk.
És akkor az a téma, amit beharangoztunk itt a repontokkal, palack visszaváltással kapcsolatban, elkezdtük már a múlt héten ezt a témát Ferenci Attilával, a Reco Waste Management Kft. Alapító tulajdonosával, és ő most kiegészülve érkezett ide a stúdióba Szirtes Marcellel, a Reco Waste Management Kft. Tulajdonosával, ügyvezetőjével. Jó reggelt, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek!
Hát azóta csak nőtt a para, mondjuk így. De...
Igen, amiről olvasok, megmondom őszintén, én tök kívülállóként fogom majd itt hallgatni a mindenféle rettenetes információkat, ugyanis nekem olyan flottón működik, hogy én csak csendben lapítok, én meg sem merek szólalni, amikor ilyen bombáznak mindenhonnan sajtóból.
Meg fogod kapni, mint én a múltkor, hogy Kántor urat, a MOHU fizeti az ilyenekért?
Hát... lehet, hogy bár megkapom, de szóval nálam így minden oké. Okay. Jó, én összesen két helyre lokalizáltam azt, hogy hova járok és hova viszek, mit viszek. Nekem minden működött, az app, a pénzjóváírás olyan gyorsan, hogy nem tudtam megnyitni olyan sebességgel az appot, hogy a banki appot, hogy ne lássam azt, hogy már ott van és megérkezett. Szóval nekem ez így megy. De mi a valóság? Mert gondolom azért nem reprezentatív az, hogy nálam működik, olvasva így a problémákat, hogy azért a visszaváltás körül, tehát a géppel van baj, az alkalmazás sem egészen olajozottan megy. Szóval mi most a helyzet, hogy áll az egész?
Alapvetően azért mi is részben felhasználói oldalról kezeljük a történetet. Ugye a cégünk miatt nyilván, mivel hulladékgazdálkodással, hulladékmenedzsmenttel foglalkozunk, kapcsolatban vagyunk a MOHU-val, de nem vagyunk mi sem fizetett ügynökök, úgyhogy abszolút így egyrészt felhasználóként, másrészt egy ilyen szakmai inspektorként nézzük egyébként az eseményeket. Én azt gondolom, amikor a 2023 elején beharangozásra került, hogy ez a rendszer, tehát egy ilyen visszagyűjtési rendszer indul, a hibák, és az, hogy lesznek esetleg felhasználói panaszok, lesz olyan, hogy esetleg egy gép az nem feltétlenül úgy működik, ahogy kellene, vagy esetleg nincsen megfelelő számú visszagyűjtési pont, ez kódolva volt a rendszerben. Tehát ez minden egyes, és miért merem ezt állítani, hogy kódolva volt a rendszerben? Most már 10-valahanyadik ország vagyunk egyébként EU-s szinten, aki felül erre a DRS-es vonatra. A legutolsó egyébként Szlovákia volt, mert először egyébként egy picit nagyon szívesen mesélek, de például a szomszédunkban, Szlovákia tavaly bevezette ezt a rendszert óriási hatékonysággal, tehát egy év alatt ilyen 93%-ra ugrott a palackoknak a visszagyűjtési aránya, ami szerintem egy fantasztikus eredmény. Szóval összességében azt lehet elmondani, hogy a rendszer indulása minden ilyen durva átállás, tehát hogy valami szokásosból egy új felé való elmozdulással törvényszerűen következnek be olyan események, amik egyébként vezetnek felhasználói panaszokhoz, és egyébként az összes többi EU-s országnál is független attól, hogy ez egy éve vagy 20 éve indult, volt egy átmeneti állapot. És szerintem éppen ebben ennek az átmeneti állapotnak vagyunk a kellős közepén, tehát ahogy egyébként ebben a rövid beszélgetésben én most is azt mondanám, hogy legyünk egy picit türelmesek felhasználóként az indulással.
Mert az ötlet, az elképzelés jó.
Az ötlet, az elképzelés működik. Jó, validált. Tehát itt egy validált rendszerről, objektív módon
validált rendszerről van szó. Hogy azért az talán felróható a MOHU-nak, hogy azért van 10-valahány ország, ahol ez már működött, és most nagyon csodálkozik, hogy ez nálunk így beindult, és kvázi alulmérte az infrastruktúra.
Hát, vagy igen, vagy inkább az, hogy nem volt jó a piaci feedback, vagy a felmérés azzal kapcsolatban, hogy milyen arányban fogják visszavinni a magyarok ezeket a palackokat. Mert ugye ez volt az egyik nagy probléma, hogy nincs elég gép. Sorok vannak, és hogyha valami meghibásodik, tehát hirtelen döcögős lett a sztori, és legalábbis a panaszokból erre lehet következtetni. Én magam sem találkoztam annyi gonddal, egyel igen, azt megoldottam, azt majd elmesélem, de ezt nem tudom, hogy látjátok.
Én nem úgy gondolom, hogy a hulladék az mindig egy nehéz téma. Most itt nem feltétlenül hulladékról beszélünk, tehát ez egy logisztikai gépesítés, applikáció, nagyon sok tényező jön össze egy helyre, de mivel mi 10x éve hulladékgazdálkodással foglalkozunk, ezért pontosan tudjuk, hogyha a kukatároló mellett egy zsebkendő a földön van, akkor abból már probléma tud lenni, és akkor már kapjuk az ügyfél visszajelzést. Itt is hasonlóan tudom elképzelni, bár én nem tudom a pontos statisztikákat, hogy hány palackot nem sikerült visszaváltani hányból, vagy hány gép hibásodott meg. Az biztos, hogy mindig azok a hangosak, akik problémát észlelnek, akik szerint amúgy jól működnek, mi nálad, ott pedig te is tök halkan megjegyezted, hogy amúgy már így rendben van, tehát hogy nincsen gond. Mi is, amikor a hulladék picit problémás, akkor az nagyon hangos.
Közben írta a kedves hallgató, és az egyik probléma ez a QR kód applikáció gépbeolvasás, stb. Ugye nálam például egy nagyon pozitív volt az, amikor megjelentek felsejlett az az ötlet, hogy én tudok jótékonykodni ezzel. Tehát, hogy be tudok olvasni egy szervezetnek egy kódját, persze. És oda megy a pénz, és mennyire jó ötlet már, ugye, stb. Meggyűlt a bajom a QR kód beolvasással nekem is, és képzeljétek el, egészen döbbenetes megoldás van a sztorira. Nagyon sok mindenkinek dark módra van állítva a telefonja. A dark módra állított Androidnál egy más keretet kap, nem csak ebben az applikációban, később mással is leteszteltem, a generált QR kód. Azt a gép nem tudja felismerni, mert nem világos háttérem
hát,
van.
Hát ha eleget járnál vásárolni, és lennének különböző bevásárlói törzskártyáit, kérlek szépen.
De nekem vannak, csak ezzel nem volt eddig
hát ez
a
már korábban,
probléma.
Na, én ezt korábban megszívtam.
És a dark módot átváltod világos módra.
Nem szereti, se a vonalkód, se a QR kód.
Átrakod világos módra, és nyilván függ Android verziótól is. Uh-huh. Azon nyomban elkezdett működni a dolog. Úgyhogy innentől kezdve...
Csak csomó mindenre hát nekünk is oda kell figyelni. Most emellett, hogy van beállítva a telefon, a másik, amit megtapasztaltam, végig vártam egy urat, egy nagy szatyor visszaváltandóval, aminek körülbelül az egyharmadát tudta visszaváltani. Minden egyes nem jelölt palackot bedugott, az sipolt, kivette, megforgatta, megnézte, nem hitte el, hogy ez nem fog menni, bedugta, sipolt, visszavette, kivette, nagyon csodálkozott, megpróbálta. Tehát, hogy egy picit erre, hogyha fölkészülünk, akkor lehet, hogy nem lesz annyira anyázós ez az egész dolog.
Itt is hagy vonjak egy pár húzamot, ugyanúgy, mint az előbb a hulladékgazdálkodás meg a MOHU rendszerével, ha nem edukál maga az üzemeltető, ez ránk is vonatkozik, akkor sokkal lassabban, döcögősebben fog. Tehát, hogyha van megfelelő mennyiségű információ, tájékoztató anyag, akár a regisztrációkor kapsz egy ilyen pop-up üzenetet, hogy állítsad át a dark módodat, akkor ezeket ugye mind ki lehet küszöbölni, de ezeket ugye tanulja mindig az ember. Tehát mi nekünk amúgy van rengeteg tevékenységünk, az edukáció is az egyik Lapja Attila, fő edukátorunk, rengeteg helyre járunk, és olyan alapvető dolgokat nem tudnak rendes amúgy szelektálásra, szelektív hulladékgazdálkodásra fogékony emberek, amik nekünk is meglepőek.
Itt azért ez egy fontos megállapítandó dolog, hogy minden rendszer, a hulladékgazdálkodásnak a rendszere is, vagy a szemét kérdés, ez egy, mindig úgy apostrofálom, hogy ez egy ilyen multi-stakeholder szemléletet kíván. A multi-stakeholder szemléletben van a lakosság, valóság, az, vagy az, hogy mi itt beszélgetünk, és egyébként próbálunk valamilyen módon egyébként tájékoztatni, edukálni, vagy egyébként a rendszernek az üzemeltetője, kitalálója, bevezetője, egy-egy stakeholder, és nagyon fontos stakeholderei egyébként ennek a rendszernek egyébként pontosan azok a visszaváltó pontok, akiknek, és ennek a kommunikációja viszont nagyon-nagyon régen elindult, tehát én magam is voltam, jártam egyébként több olyan konferencián, ahol ezerrel tolták azt, hogy tessék belépni egyébként ebbe a rendszerbe, tehát hogy lehet egyébként visszaváltó pontként regisztrálni. Pénzügyi motivációja van azoknak a vendoroknak, akik egyébként valamilyen itt a terméket forgalmaznak, hogy ebbe a rendszerbe belépjenek, tehát hogy ez működjön. És egyébként, ahogy a létesítmény oldalon, tehát ugye elsősorban ugye irodaházakkal, logisztikai parkokkal, stadionokkal foglalkozunk, üzemeltető cégekkel dolgozunk egyébként együtt, tulajdonosokkal, minden rendszernek megvan a maga gyenge pontja, vagy úgy mondom, hogy Achillesina, és most egy objektíven kívülről ránézve én azt látom, hogy a vendor oldalról, tehát hogy akik egyébként kereskedők, forgalmazók, onnan alacsonyabb egy picit az aktivitás, mint ami ez egyébként elvárható volna. Tehát, hogy a hulladék kérdésben a körforgásos gazdaságnak a felé való elmozdulásban, és itt a palack visszagyűjtési rendszernek a működtetéséből mindenkinek ki kell vennie a részét, a szemét. Ez egy globális probléma, ez mindenkit érint. Én azt gondolom, hogy eddig ebnek a súlyát nem éreztük annyira, mint most, amikor el kell csattognunk a legközelebbi visszaváltási pontig, és az meg kell dolgoznunk. Igen, tehát, hogyha egyszer képesek voltunk egyébként a vásárlás pillanatában, és azt követően elhozni a csomagolást, akkor legyen meg az a felelősségünk, érezzük annak a súlyát, hogy ezt vissza is kell vinni, vissza kell juttatni abba a rendszerbe, ahova való egyébként, és ott kell lennie annak a visszagyűjtési
pontnak. Ez nagyon jó, amit mondasz, mert igen, tehát nagyon könnyű megvenni, nagyon könnyű az óceánokat szarrá szennyezni, és mindenhol elhajgálni a palackot, és most, amikor megcsinálni kell, akkor meg van egy kis morgás, ugye van egy kis ellenállás, hogy hát azért.
Kedves hallgatónak üzenem, hogy nem alákérdezés van, nem mohú PR beszélgetésről van szó, független piaci szereplők vannak itt a stúdióban, akik waste managementtel foglalkoznak már régóta. Bárcsak az lenne, hogy a jaktozásomat a következő 3 hétre most megoldottam volna ezzel a beszélgetéssel, sajnos azonban nem ezt oldom meg. Tehát nagyon-nagyon értem azt, hogyha valaki felháborodik valamin, de most megpróbáljuk a dolgokat megbeszélni objektíven. És nem tudom, mi volt az alákérdezés ebben. Nekem működik a rendszer. Én nekem egy palackot nem vett vissza, egy ismerősömnek el kellett magyarázni, hogy az újra palackokat nem abba a gépbe kell dobni, mert két különböző gép van, amiről beszélgettünk, és ami szerintem a probléma, hogy nem kommunikálta rendesen.
Van, sőt, két
az,
embléma
aki kitalálta
is van,
a rendszert.
Két embléma is van, mert van az 50 forintos nyilacskás körben, és van az a palack alakú, ugye, ami megint más, ami a mohú szerkezetbe nem megy bele, nem, hanem az van. Még egy hagyományos, aki iszik rendes csatos üveges sört, azt tudja, hogy...
Hát az egyik összetöri eleve, ugye, a másik
de,
pedig nem.
Ja, valószínű, hogy igen, ebből is van a különbség. Szóval igen, edukálni kell, de azért nekünk is azért tevőlegesen így utána kéne menni.
Tényleg mi a tapasztalatotok nektek ebben, hogy mennyire tudatosak ezekben a dolgokban a magyarok, vagy csak hol pénz van a folyamat végén?
Alapvetően van egy ilyen aspektusa, tehát hogy igen, mindenképpen szükséges egy valamilyen pénzügyi motiváció, vagy valamilyen pénzügyi hatás annak érdekében, hogy megmozdítsuk a hátsónkat, és tegyünk valamit annak érdekében, hogy ezt a rendszert működtessük. Tehát, hogy azért azt megint csak egy ilyen kiemelendő dolog, a szemétszállítási díjak az elmúlt 13 évben egyébként nem változtak. Tehát, hogy nemhogy az inflációt nem követték, nem változtak a szemétszállítási díjak. Tehát nagyon-nagyon sok minden nem változott abban a rendszerben, miközben egyébként, és megint csak objektív tényeket mondanék, tehát, hogy van tizen sok rajtunk kívül lévő európai ország, ahol egyébként ezzel teljes mértékben analóg rendszert bevezettek. Norvégia 95%-os visszagyűjtési arány, Dánia 92%-os visszagyűjtési arány, Észtország 85%-os visszagyűjtési arány.
Tehát, Németországból vannak tapasztalataim, én láttam ezeket a gyerekbetegségeket ott az ottani rendszerben is, több kiskereskedelmi helyszínen, volt, ahol nem működött automata, volt, ahol nem vett be dolgokat, oda voltak pakolva a nem váltott palackok. Azt is láttam azonban a városokban, hogy többen rámentek erre, és elkezdtek vele szisztematikusan nem foglalkozni. Németországban
amúgy mentem vissza az autómhoz, és amíg ültem be, és kinyomtam a parkolót, addig egy ilyen utcai szemetesből egy nagyon vidám figura kiemelt 4 vagy 5 ilyen kis palackot a belvárosba, egyetlen ilyen kukeszból, és már gyűjtötte is be, és vitte. Ugye erről beszéltünk az induláskor, hogy ez egy óriási hozadéka lesz, hogy amit mi eltrehánykodunk esetleg, az is visszakerülhet jelentős részben, nyilván nem minden részben, vagy nem teljességében, de jelentős részben visszakerülhet ebbe a körforgásba.
Általános tapasztalat egyébként, ahogy mondtam, létesítményekkel dolgozunk együtt, tehát nagy létesítményekkel, irodaházak, logisztikai parkok. És ahogy mondtam, minden rendszernek van egy Achilleszina. Az Achilleszina az a legtöbb esetben, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk egyébként olyan beltéri szelektív folyadékgyűjtési rendszereknek a kialakítására, ami egyébként a lehető leg-user-friendlibb, tehát amit egyébként úgy lehet, meg tényleg úgy lehet alkalmazni, hogy nagyon-nagyon kényelmes a rendszer. Tényleg azt gondolom, hogy én 20 éve foglalkozom ezzel a témával, egyetemistaként kezdtem el csinálni. Minden esetben azt tapasztaltuk, hogy a leggyengébb láncszem az a figyelem, hogy ott felejtem a palackomat valahol, vagy rossz kukába dobom, nem abba, ahova kellett volna, és
vagy az az 50 forint, az mindegy. Vagy az is benne van, gondolom, nem?
Talán most már nem mindegy. Tehát, hogy amikor már sokszor 50 forintról beszélünk, akkor az már nem mindegy.
Most hát a tudatossággal tartottunk, vagy igen, mondja
Marca? Nem, én csak erre, nem tudom, a kedves hallgató pontosan mit ír, de erre akartam egy röviden reagálni, hogy mikor jöttünk be hozzátok, akkor beszélgettünk, hogy miről lesz itt ma szó, hogyan tálaljuk itt a gondolatainkat, és én is ugyanezt mondtam az Attilának, hogy valahogy úgy kellene ez, hogy ne azt érezze mindenki, hogy így mi a mohú fizetett nekünk, hogy beüljünk ide hozzátok. De amúgy tényleg az van, hogy nekünk jó az, hogy van a mohú, tehát nagyon sok hulladékos cégnek nagyon-nagyon fáj, rosszul esik, rengeteg többlet adminisztráción, ezek ugye mind negatív visszajelzések, hogy a hallgatók is átérezzék, hogy nem könnyű a dolgunk, viszont mi egy 50%-ot növekedtünk az elmúlt egy évben, azért, mert zavar van a rendszerben, felhordulás van, és aki innovál, digitalizál és fiatalos, lendületes, az meg tud menni előre, tehát valamilyen szinten most szűri a rendszer amúgy a nem zöld, nem innovatív cégeket is, meg amúgy a felhasználókat is ilyen szinten.
Ez egy elég szürke terület volt, hogyha jól gondolom. Igen. Ugye, ha a teljes hulladékmenedzsmentnek a szegmensét nézzük, akkor a papírtól a fémen át, és ugye itt a legutóbbi időben, amíg nem jött az a visszaváltási para a palackoknál, itt azt kezdték el pedzegetni pont, hogy az a fémhulladékos rendszer hogy működik, és hogy ezzel mik vannak. Hát én úgy láttam a cikkekből, hogy azért van egy csomó olyan cég, akik hát nem működtek teljesen transzparensen, de akkor most szerintem eléggé szépen fogalmaztam.
Hát a hulladék gazdálkodás az igazából a régi rendszerben, vagy nem a régi rendszerben, a régi fajta működésben, az én véleményem szerint hulladék logisztika. Tehát ott igazából ki vannak helyezve gyűjtőedények, és azt el kell szállítani A pontból B pontba. Tehát igazából színesebb, szagosabb, mint mondjuk elszállítani egy adag Coca-Colát, bocsánat a termék megjelenítésért, de amúgy ugyanazt kell csinálni, kicsit más géppel, több munkaerővel, lehet, hogy közben el lehet tárolni, meg vele kezdeni valamit, és ez ebben az egész folyamatban rengeteg olyan tényező van, amivel nem feltétlenül csalni, de trükközni lehet, és amúgy a mohúnak a rendszere valószínűleg ezt is elég szépen fogja tudni szűrni, tehát már a mérlegeléssel, különböző szállítási módokkal nem feltétlenül lehet átverni az ügyfelet.
Ugye mi most gyakorlatilag az abszolút végfelhasználói oldalról közelítünk, de mi van hátul, mi van a fekete dobozba? Azt ugye azt nem látjuk, az mennyire működik jól? Tehát a kereskedőknél mekkora a para, vagy ott működik-e? Az elszállítás működik-e jól? A gépkarbantartás működik-e jól?
A kérdés az, hogy jelen pillanat, tehát hogy ennél a kérdésnél a klasszikus újrahasznosítási tevékenységre gondolsz, vagy most a mohú logisztikán?
A mohú logisztika, tehát az egész folyamat. Tehát ugye mi most ott tartunk, hogy berakjuk a lukon, és rólunk szól a beszélgetés, de mi van azokkal, akik a gép hátuljánál van.
Értesüléseink vannak, aha, tehát hogy nem állnak ott ügynökeink, és figyelik folyamatosan ezeknek a rendszereknek a működését. Tehát itt alapvetően én onnan közelíteném meg, hogy van, volt, és vélhetően egyébként lesz is, egy nagyon erős újrahasznosítói bázis az országban. Ezt a részét egyébként, hogyha erről egyébként nagyon sokat nagyon sokat próbáltunk arra energiát, vagy abba energiát fektetni, hogy erről egyébként kommunikáljunk, edukáljunk, hogy itt van egy olyan rendszer, ami egyébként a háttérben működik. Tehát a műanyagok újrahasznosulnak, az üveg újrahasznosul, a papír újrahasznosul országon belül, tehát itt az országunkon belül vannak olyan pontok. Ezek a rendszer, ezek a pontok nem szűntek meg. A kettő közötti logisztikát és a kettő közötti ellenőrzési folyamatot vette át, ennek a koordinációját vette egyébként át a Bohu, és ilyen jellegű, tehát, hogy a partnereink részéről egyébként olyan jellegű durva panaszt, hogy egyébként nem volna egyébként valamilyen módon kiszámítható, vagy egyik pillanatra a másikra mondjuk meg kellett volna szűnni, ilyetről én személy szerint egyébként nem mondom, hogy nem hallottam, tehát is nem fordult elő, de összességében így azért, hogy egy évvel vagyunk most már, több mint egy évvel vagyunk a rendszer indulása után, én olyan visszajelzéseket kaptam, hogy működik magukra, egyébként az automatákra vonatkozóan, én sem tapasztaltam egyébként, én meg magam személy szerint üzemhibát, tehát én is járok, váltam vissza.
Hát nekem volt, hogy nem működött éppen, de akkor nem ment, vittem oda a palackokat. Tehát most én ezt értem, hogy ez egy probléma, és regisztráltam is magamnak, hogy oké, ez most nem működik, de hát ugye az önkassza sem működik mindig, és most beszéljünk a másik oldalról még a végén. Tehát oké, úgy látszik, a bottom line-t jól megírta a hallgató, nem kéne lustának lenni a Mohunál. Edukálás, edukálódás, mozgás, olvasás, mondja Greg. Tehát mi az, amit jobban lehetne csinálni? Mert egyértelműen valami zavar van valahol, hogyha a reakció a másik oldalon az ekkora nagy felháborodást okoz. Arra nem lehet, azt nem lehet mondani, hogy csak azért van ekkora felháborodás, mert túl kényelmesek voltunk eddig, és most egy változás van. Tehát valami okozza ezt. Lehet, hogy túl sok az ilyen tapasztalat. Nem a hangos kisebbség, vagy halk kisebbség, hanem hangos kisebbség van, mondja a hallgatónak, mondom, aki írt, hogy arról is beszéljünk, hogy mi a rossz.
Egyetértek egyébként, hogy van, tehát hogy van egy, tehát akiknél ez nem működik, sokan vannak, és akkor beszélhetnénk egyébként az 1000 fő alatti településekről is, tehát egyébként velük így mi a helyzet, tehát hogy mikor fog egyébként olyan helyekre is elszivárogni a rendszer, ami még egyébként nem történt meg, de még az előzőre reagálva, minden átállás nehéz, tehát minden nagy változás nehéz, az, amikor megszűnt egyébként a régi betétdíjas rendszer, vagy mondjuk a régi finanszírozási rendszere a hulladék gazdálkodásnak, az is nehéz volt. Ez egy nagyon hirtelen, nagyon durva változás. Tehát, hogy azt mond, tehát nem gondolom, hogy túl jól fel lehetett volna, vagy sokkal jobban fel lehetett volna erre készülni, vagy sokkal jobban lehetett volna erről egyébként ilyen határidőkön belül egyébként kommunikálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon hirtelen folyamat, szinte váratlanul érte az embereket.
Csak most mondtad el szerintem a probléma okozóját, tehát hogy nagyon szűk határidők voltak. Most nem tudom pontosan, hogy ki melyik szervezet adta meg ezeket a határidőket. Ugye mi is a cégen belül határozunk meg határidőket, aztán mérlegelünk és eltoljuk, de ilyen szinten nem lehetett ezt megcsinálni, és mi is azt éreztük, tehát mi szerintem az utolsó előtti napon, a határidő előtti utolsó előtti napon kötöttünk szerződést a Mohuval, és még módosítottunk is rajta, tehát egy hatalmas rohanás, káosz volt tavaly, amikor indult ez az egész rendszer, nem a DRS, hanem az egész hulladék.
Magában a tempó is kódolja.
Hát a DRS-sel is, ugye azt és ott kitolták, és ugye, azt hiszem fél évvel talán, ugye a regisztráció elképesztő volt, akkor az sem teljesen életszerű, hogy például ilyen magas áru luxus italoknál, ugye, hogy le kell adni 6 palackkal, tehát ugye egy van a kereskedőnek abból az italból, akkor hogy adjon le 6-ot. Volt, aki rendelt a beszállítótól üres palackot, 6 darabot, hogy le tudja adni. Aha, azt mondja, hogy hülyét kapott a pezsgőház, ugye ezek ilyen nagyon magas értékű italok. Szóval, tehát vannak olyan problémák, amikre nem gondoltak, amikor beindították a rendszert, és valószínűleg ez ami most lecsapódik, eszkalálódik. És kap eszkalálódik, és kap egy feedbacket.
Tehát igazából most a béta tesztelésben vagyunk a gyakorlatban, ez kellett volna.
Ez nagyon kicsit. Jó, hogy, mert akkor már is szebb a kép.
És
akkor
köszönjük a béta tesztek, ez a hallgatóknak, a felhasználók visszajelzés, mert ez kell ugye a béta tesztelőnek, és majd akkor hamarosan lesz az igazi.
Igen.
Hát ugye ezzel még egy dolog, amit ide kell tenni, mert ez biztos, hogy felmerült többen. Oké, ha tesztelési fázis van, akkor azt miért fizetjük? Teszi fel a hallgató, úgyhogy...
Hát az is része mondjuk ennek a tesznek, ugye, hogy azért az látszódjék, hogy, hogy milyen költségekkel. Ugye elméletileg a MOHU-nak a működési költsége a vissza nem váltott palackokból lesz, hogyha jól tudom. Ugye ő előre megkapja ezeket a díjakat, és ahogy visszamennek az üvegek, mennek be ezek a pénzek, és a vissza nem váltott lesz a működésének a...
Hát ezt részben megkérdezzük.
Részben pedig egyébként a csomagoló cégek által fizetett nagyon súlyos díjaktól. Igen, tehát igen. Ott én azért jártam több ilyen konferencián, vettem részt ilyen előadásokon, tehát hogy ott nagyon-nagyon erős volt. Csomagoló cégek oldaláról rettenetesen erős volt a felháborodás egyébként a díjak emelkedése.
Hát akkor ezt MOHU részvénytartással lehet hedzselni akkor ezt a problémát, mert akkor ezek szerint a leány is jól fog szerepelni.
A végére akkor egy mondatban, hogy alapvetően ti ezt a folyamatot hulladék környezetkímélés szempontjából, hulladékmenedzsment szempontjából hogy látjátok, és hogy mi lenne szerintetek ahova meg akarunk érkezni ezzel?
Vállalati oldalon, tehát hogy azokkal a partnerekkel egyébként, akikkel mi együtt dolgozunk, ilyen 80-90% körüli hulladékcsökkentési újrahasznosítási rátákkal dolgozunk. Tehát, hogy mi azon az oldalon, amikor a munkahelyre bemegyünk, és ott a szemét hulladék megkeletkeztetik, mi azt az oldalt le tudtuk fedni. Tehát számunkra mindig is egy üzleti környezetben a számok az igazán beszédesek. Lakossági oldalon nem láttuk, hogy ezek a számok egyébként valamilyen módon egyébként az elmúlt évben szignifikánsan emelkedtek volna, és 2035-re el kellene érnünk a 65%-os újrahasznosítási arányt az összes csomagolás
vállalati oldalon 90, lakossági 65?
Vállalati oldalon 90, a mi ügyfeleinknél, ahol mi csináljuk.
Mondjuk az jó lenne, hogyha azt elérnénk, csak azt nem értem, hogy a lakossági oldalon, ugye a vállalati oldalon ott kemény számok vannak, ott kell hozni, és ugye akkor bejön a 90%.
Mert vállalati oldalon tud szerződni szolgáltatókkal, a lakosság nem tud leszerződni egy hozzánk hasonló céget, tehát azért az is hozzátartozik, leedukáljuk az összes vállalatot, meg a takarító személyzetet is kiképezzük, de nem feltétlenül ők végzik el ezt a részét a munkának.
Lakossági oldalon pedig szükséges volt valamilyen, mi ugye a lakossági oldalra idézőjelek közé teszem, klasszikus értelemben nem foglalkozunk, hiszen nem vagyunk közszolgáltatók. Lakossági oldalon szükséges volt valamilyen olyan intézkedésnek a bevezetése, amit már az beszélgetés elején elmondtam, tehát ezek az igen magas visszagyűjtési számok irányába el tudunk mozdulni. Tehát tényleg nézzük meg a külföldi példákat, állandóan arról beszélünk, hogy szeretnénk Nyugat-Európa irányába haladni, vagy a skandináv országokról mintát venni, legalábbis fenntarthatósági oldalról mindenképpen. Nézzük meg az ő gyakorlataikat, nézzük meg, tekintsünk ki az ország határokon kívül, nézzük meg, hogy náluk milyen volt egy ilyen átállási folyamat, baromi nehéz volt, éveken keresztül tartott, de mondom, az sem valószínűleg véletlen, hogy mondjuk Szlovákiában egy évben belül sikerült egyébként megugrani egy ilyen magas visszagyűjtési arányt, és működik a rendszer.
Szerintem egy utolsó gondolat az, hogy amúgy minden változás nehéz, amikor mi felszerelünk egy irodaházat, általában nagy multiknál a mi szelektív hulladékgyűjtőinkkel, akkor az első változás az, hogy megszüntetjük a kiskukákat. Tehát onnantól nem kukák vannak, hanem hulladékgyűjtő állomások, szigetek, és ezáltal ugye nem tudja a lába alá kidobni a szemetet, el kell sétálni, és ebből is mindig felháborodás van a munkavállalók részéről. Én ugyanezt látom most a lakosság részéről is, hogy egy picit többet kell érte tenni, és akkor felháborodás van. Viszont az első 1-2 hónap után az irodaházakban is eltűnik a felháborodás, és mindenki élvezi, szereti a rendszert, és majd remélhetőleg itt is ez lesz.
Klassz, mondjuk annyiból ezek nem jó hírek, hogy a nagy globális környezeti problémák megoldását, hogyha ezt egy kicsibe gondoljuk, hogy ez annak a modellezése, akkor hogy fogunk nagyobb erőfeszítéseket megtenni, ami lassan tényleg égetővé válik. Hát reméljük, hogy
edukációval.
Baby steps.
Igen. Baby steps. Igen, baby steps. Ez a mi dolgunk. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy bevállaltátok, mert ugye kicsit azért itt kívül kellett a
kicsit
saját cégeteken belül beszélni, és a szakmai tapasztalatra voltunk kíváncsiak tőletek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és ezt elmondtátok.
Köszönjük a meghívást.
Ferenczi Attila és Szirtes Marce volt a vendégünk a Reco Waste Management Kft. Részéről.
Mi megyünk tovább, hamarosan jön ide a stúdióba Várkonyi Gábor a nagy japán összeborulásról beszélni.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Dustin Hoffman, kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész, az egyik születésnaposunk, akit köszöntöttünk ma reggel 1937-ben ezen a napon született, és egy olyan mondását idézzük, amit már idéztünk korábban.
Tényleg? Uh-huh. Elnézést.
Semmi gond.
Mióta sikeres vagyok, nem félek a haláltól. Ha sztár vagy, már halott vagy. Be vagy balzsamozva. Mondta Dustin Hoffman, és nem is tudom. Várkonyi Gábornak van ötlete rá, hogy utána mit csinált Dustin Hoffman?
Utána elment és ivott egy sört.
Na, tessék, nagyon jó ötlet. Köszönjük szépen. Akkor indul a futómű rovatunk.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Ez már nem lesz meglepetés, amit mondok, itt van Várkonyi Gábor.
Vezünk. Jó reggel, sziasztok!
Szia, szia. Na, és egy nagy japán összeborulásról lesz szó, és nem a Nikkei tőzsdeindexről, ami valamik nap 12%-ot.
Inkább összeesett.
Az összeesett.
Igen, hogyha pénteket és hétfőt együtt nézzük, igen, története legnagyobb esését könyvelte, igen, el, de azóta jól van, köszöni szépen.
Nem, nincs jól. Bocsánat.
Egyszer jól van, egyszer nincs.
Ugye lehetett olvasni a médiában, hogy hú, már le is dolgozta azt a nagy esést, azt az egy napi esést. Tehát, hogyha valaki ránéz a chartra, a Nikkei még nagyon rossz bőrben van.
Még mindig túl sokan kölcsönöznek onnan pénzt, nem?
Igen, így van. Na, de viszont japán autókról és autógyártók összeborulásáról fogunk beszélni. Mi folyik itt a Honda, Nissan, Mitsubishi trió házatáján?
Hát szerintem ez az egyik legfontosabb hír az elmúlt 2-3 évből, ami az autóipart érinti. Több okból kifolyólag is. Valamikor tavasszal egy ilyen félmondatos hír valahol megjelent, hogy ezek így együtt dolgoznak valamin. Uh-huh. Egy héttel ezelőtt, nem sok aladásunk után, természetesen azért nem tudtunk róla beszámolni, frissiben és íziben, volt egy sajtótájékoztató, ahol Uchida-san és Mibe-san, Nissan, illetve Honda vezérigazgatója együtt bejelentették, hogy össze fognak állni. Az összeállás fázisai, okai és jövőbeli tervei voltak a fókuszban. Egy viszonylag rövid speech után egy nagyon hosszú Q&A következett a sajtótájékoztatón, ahol nagyon sok mindent lehetett kérdezni. És egyelőre...
Közös márka lesz?
Semmi sem kizárt. Tehát, hogy nagyon konkrétan
most
definiálva...
Most komolyan mondom, azt gondoltam, hogy erre azt válaszolt, hogy nem, és gondolom ez volt az egyik első kérdés.
Meg
az
honi
is...
mi? A honi mi?
Meg az is kérdés volt, hogy lesz-e keresztulajdonlás, ugye, amit szintén nem zárt ki, méghozzá Mibe-san nem zárta ki, ami azért fontos, mert a Honda...
Mibe-san?
Mibe úr, ugye?
Mibe úr.
Uh-huh. Igen. Nem régen van ő ugye a Honda élén, és az egyik első nagy sztori az az volt, amiről itt be is számoltunk, hogy a Sonyval együtt egy Software Defined Car történeten dolgoznak. Uh-huh. Tehát egy nagy japán elektronikai cég és egy nagy japán autógyártó kitalálja azt, amit a kínaiak kitaláltak egy ütemmel korábban, hogy össze, vagy akár a Tesla. Amerre gyakorlatilag az autóipar
megy. Én ezt értem. Jó, de attól még lehet, hogy működik. Tehát, hogy persze, a japánok ebben zseniálisak. Az amerikaiak korábban megcsinálták a rádiót, a japánok csak
megcsinálták
miniatűri,
jól. Igen.
Jól miniatűri verzióban csinálták meg.
Na,
igen.
Szóval a Hondának már voltak ilyen jellegű dolgai. És az az érdekes, hogy a Honda az valóban, ahogy a Sony-s történet esetében is nagyon sokszor artikulálták, nem akarnak keresztulajdonlást, nem akarnak tartozni sehova, ők magukat a második számú japán autógyártóként és a legnagyobb független világon, a legnagyobb független autógyártóként láttatják, és így definiálták magukat sokszor. Most ehhez képest itt egy olyan sajtótájékoztató meg egy olyan nyilatkozat zajlott le, ami lényegében egy összeolvadásról szól, amit hát természetesen Carlos Ghosn nem hagyott kommentár nélkül. Mi szerint, ugye Nissan korábbi főnökéről beszélünk, aki ugye az ominózus hangszertokban távozott Japánból. Tehát nem hagyta ezt szó nélkül, a házi őrizetében, vagy hát a, igazából az nem házi őrizet, bocsánat, mert ugye Libanonban nem házi őrizetben van, hanem Libanonban él, ahonnan nem nagyon tud kimozdulni.
Libanoni őrizetben.
Így van, igen. Libanoni őrizetben, otthonában tett nyilatkozatokat arról, hogy tulajdonképpen szerinte ez egy... hát hogy is mondjam ezt szépen magyarul, egy elmaszkírozott átvétele a Hondának.
Igen, álcázott átvétele.
Köszönöm szépen a segítséget. Szóval a Honda itt tulajdonképpen a nap végén azt teszi, hogy beszippantja a két konkurens japán autógyártót. Az egyik ugye a Nissan, ami azért nincsen túl jó bőrben azóta, hogy Carlos barátunk távozott.
Igen, meg akkor se volt jó bőrben, csak akkor még sikerült valahogy így a könyveket. De a számok
jól néztek ki.
Igen. Jól néztek ki, igen. Kozmetikázott
a nap
kis
végén
könyvek.
Az igenis számít, hogy jól néznek-e ki a számok, vagy sem. Ugye csak, hogy a Honda, a Mitsubishit hagyjuk is egy pillanatra ki ebből, hogyha a Honda és a Nissan relációját nézzük, két fundamentálisan más filozófiával működő cégről beszélünk. Hogy ez hogy fog tudni együtt működni? Nagyon jó kérdés. Lehet, hogy jobban, ha a Japánt próbálja értelmezni, mint amikor a Japán az európait és az európai a Japánt, ugye a Renault-ról beszélünk itt, meg a Nissanról. De azért alapvetően a Nissan az egy klasszikus tömeggyártóként definiált autógyártó, aki alapvetően azért elsősorban költségalapon próbál magának piacot szerezni. A számai nem voltak rosszak eladási értelemben, az elmúlt időszakban az eredményei viszont katasztrofálisok voltak, pontosan azért, mert alapvetően kedvezményekkel vásárolt magának piacot. Ez nyilvánvalóan a jelenlegi autóipari helyzetben nem tartható. A Gone éra alatt, illetve a Renault-val való együttműködés közben azért azt nagyon eltanulták, szemben más japán autógyártókkal, hogy kőkemények legyenek a beszállítókkal. Az azt jelenti, hogy az elsődleges és legfontosabb szempont egy beszállító kiválasztásakor minden egyéb szöveg ellenére az mégiscsak az ár volt. Ez minőségben azért rányomta a bélyegét a Nissannak a teljesítményére, plusz egyszerűen elkótya vetjeltek egy olyan előnyt, ami nagyjából egy másfél évtizeddel ezelőtti első közötti piacra lépésükből fakadt a villanyautózás kapcsán, amit nehéz lesz újra kitermelni, hiszen már mindenki nyomatja a villanyautót, és az ő villanyautó line-upjuk, az ő villanyautó modellpalettájuk azért az nem túl széles jelenleg. Ezzel szemben a Honda pénzügyileg jó helyzetben van, növekednek az eladásai. Európát úgy nagyjából föladta, azt látjuk, tehát hogy az itt marginális, hogy ők milyen foglalkoznak, és nagyon klasszikusan úgy, ahogy a Toyota is, rendkívül szoros kapcsolatokat ápolnak a beszállítókkal, sőt, tulajdonlás is van beszállítói oldalon, ugye Hitachi az, vagy nem Hitachi, de Hitachi az egyik, azt hiszem, amiben van kereszttulajdonlásuk, és egyébként elektromos autós alkatrészeket is gyártanak, tehát elektromotorokat, invertereket, stb. És az ő minőségüknek az egyik garanciája az egyébként mindig is az volt, ami a Toyotánál is, hogy a fejlesztés és a gyártás szervezés legelejétől fogva bevonják a beszállítókat. És nem az ár a legeslegfontosabb szempont, hanem a minőség a legeslegfontosabb szempont. Ez két annyira eltérő filozófia, hogy amikor azt mondod, gyakorlatban, hogy ti házasodtok, vagy együttműködtök, vagy csináltok valamit, és ennyire fundamentálisan máshogy látjátok a dolgokat, akkor ott biztosan lesznek olyan kérdések, amik kapcsán azért...
Hát ez egy ilyen Volkswagen Porsche jellegű sztori, nem?
Hát azért nem, mert azért az egyik a másikból fejlődött. Ez inkább, amikor egy klasszikus tömeggyártó...
Hát csak ugye utána volt ez a vita, ugye a tulajdonlás körül, meg a vezetés
körül. Az a családi biznisz volt. Igen, családi és az állami biznisz, az, de ott a cégkultúra azért nagyon nem különbözött egymástól. Itt a cégkultúra jelentős, ez tudod mi, ez inkább az, amikor a Suzuki és a Volkswagen próbált egymással valamit csinálni, és az nagyon csúnya véget ért nagyon hamar, mert hogy abszolút
máshogy nézték. De akkor itt most lesz Homini?
Nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, azt tudjuk, hogy Software Defined Car van a zászlóra tűzve, de például azt az alapvető kérdést, hogy mondjuk egy tech céggel akarnak ebben együttműködni, vagy sem, azt nem válaszolták meg egyenes módon. Tehát, hogy mondjuk akarnak-e Google-t az autóba, vagy akarnak-e saját operációs rendszert, meg saját mindent, az nem teljesen világos. Ami világos, hogy például akkumulátorok szintjén csereszabatos dolgokat akarnak létrehozni. Tehát ami a Hondában van, az lehet a Nissanban is. Hasonlóan mondjuk ahhoz, amit mondjuk a koreaiaknál látunk, amik...
A legnagyobb piaca ezeknek az hazai piac? Japán a legnagyobb piac?
Hát a Honda...
Vagy Amerika?
A Nissannak Amerika nagyon-nagyon fontos. A Hondának is, és a Honda ott jelen is van gyártóként is, sőt, akkumulátorgyártóként is jelen van. Aha. Ez nagyon-nagyon fontos egyébként. Tehát ilyen szempontból az Egyesült Államok piaca rendkívül fontos mind a kettőjük számára.
Hát csak hogy itt nagyon sok szó esett a logisztikáról, illetve az infrastruktúra kiépítéséről. Na mondjuk a csereszabatos aksik például az nagyon klasszul hangzik, akkor hogyha a piacot jobban tudják szabályozni.
Persze, meg a későbbiekben minden egyebet is. Tehát mondjuk neki, mind a kettőjüknek például van egy olyan hibrid hajtása, egymástól függetlenül, ami filozófiáját tekintve közelebb van a egymáshoz, mint mondjuk a Toyota rendszeréhez. Uh-huh. Tehát az a belső égésűvel generálunk áramot, és az idő többségében tisztán villannyal hajtjuk az autót. Sőt, ugye Nissan-nál az e-power-nál gyakorlatilag az van, hogy lényegében csak egy fedélzeti generátorként működik a belső égésű, és a hajtás az mindig villanyra van bízva. Ebben közel vannak egymáshoz. De itt van például az európai operáció kérdése. A Honda nem lenne meglepő, hogyha mondjuk 10 év múlva kivonulna, vagy 5 év múlva kivonulva. Vagy ugyanezen a szinten gyakorlatilag itt ilyen kis díszítő elemként lenne jelen a piacon. A Nissan-nak azért az európai működése az nem elhanyagolandó, és arra sem térte ki egyelőre, hogy mondjuk a Renault kapcsán, meg a Renault-val kapcsolatos szinergiák az európai piacon hogyan lesznek adott esetben kiváltva, vagy ki lesznek-e egyáltalán váltva mondjuk egy Hondás együttműködéssel, vagy marad ez a több sínen futó történet, hogy mondjuk Európában együttműködnek a Renault-val, egyébként meg mindenhol máshol a Hondával. Volumenről beszéljünk egy kicsit, mert soknak tűnik az, hogy a Mitsubishi, meg a Nissan, meg a Honda együtt csinálnak valamit, de azért nagyságrendileg ez mondjuk egy Toyota és szatellitjeihez képest sehol nincs darabszámban. Tehát itt egy 7,5-8 milliós darabszámról beszélünk, hogyha mindent összeadunk, mondjuk az egyiknél, és egy eleve 10 millió fölötti darabszámról beszélünk, ami csak a Toyota, inkább 11-hez közel, és akkor még ha hozzáadjuk azt a rendszert, amit maga köré kiépített a Subaru-val, a Suzuki-val, és a Mazdával, mert ezek azért, ha nem is ilyen nagyon szoros együttműködésben, de mégiscsak technológia cserében is együttműködésben vannak egymással, az még majdnem 5 millió autó. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen a második legnagyobb japán konglomerátum, ha így létrejön, gyakorlatilag a feléről tud beszámolni darabszám szintjén, mint a Toyota és társai. Igen. Szóval azért ez még így is egy elég erős...
Hát de minden esetre egy óriási hír az autóiparban, meg ennél a három nagy gyártónál, úgyhogy érdekes lesz akkor.
Pláne úgy, hogy a Hondának azért még mindig vannak enyhe szálai a GM-hez. Az azért nincs teljesen elvágva.
Hát az érdekes, az még egy külön pikás fejezet lenne, még az is ott valahogy.
Villanysztoriban ők nagyon elindultak együtt, aztán egy kicsit, ahogy a piac változott, ott szét felé mentek az utak ilyen értelemben. De ez szerintem abszolút egy ilyen breaking news. Tehát
abszolút, ez nagyon klassz, hogy hoztad.
Köszi szépen, érdekes volt.
Szép napot!
Neked is! Várkonyi Gáborral beszélgettünk természetesen autópiaci szakértővel a nagy japán összeborulásról, a Honda Nissan Mitsubishi esetéről.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Majd megpróbálom kikukázni az üzeneteket, itt a ventilációkat kivéve, amik itt a palack visszaváltással kapcsolatosak, azokat is majd elolvasom, de ilyen nagy regény jellegű van, aki nagyon kiborult, és így 15 üzenetet írt ezzel kapcsolatban, de minden esetre ezeket is köszönjük. És
de megmozgatta a hallgatókat, az kétségtelen.
Meglepi, több lett az infláció a vártnál, kész csoda. 3,9% helyett 4,1%, úgyhogy inflációs nyomás, az van még mindig. Köszönjük szépen, jön Czoller Andi legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán megnézzük, hogy hol lehet jó kenyeret enni Magyarországon.